לאמא לא נשאר עוד כוח, ואבא לא ידע מה לומר. ביום שהחלטתי לפרוח, הלב כמעט נשבר, אבל הכל בער, כן, הכל בער, ולי נקטר הכבד. הרגשתי כמעט כמו בסרט, והייתי בלי ספק הגיבור. חשבתי כבר על עיר אחרת, כשהיא ליפתה אותי, כמו ברומן שטותי.
Pörgetjű, a Rádió Zsé műsora óvodásoknak és iskolásoknak. Hogy mi lesz a pörgetjűben? Természetesen minden, ami rólatok szól, benneteket érdekel, és veletek készül el. Szervusztok lányok, szervusztok fiúk! Szeretettel köszöntelek benneteket a pörgetjű 20. adása alkalmából. Különleges nap ez a mai, talán egyike a legkedvesebbnek számotokra, hiszen véget ért az iskola, előttetek a hosszú vakáció. Végre megszabadultatok a sok-sok kötelezettségtől, tanulástól, dolgozatírástól, a felelések izgalmától, a fárasztó különóráktól, és semmi másra sincs gondotok, mint hogy kipihenjétek magatokat, jó nagyokat aludjatok, és végre kedvetekre játszhassatok. Felszabadultan, gondtalanul. Nyilván tele vagytok tervekkel, mikor hol fogtok nyaralni, kikkel fogtok találkozni, s mivel ütitek el az előttetek álló 2,5 hónapot. A Rádió Zsé nevében én is kívánok mindannyiótoknak élményekben gazdag, emlékezetes nyári színidőt, amelyhez a pörgetjűvel is igyekszünk hozzájárulni. Részben úgy, hogy a nyári pörgetjükben válogatást sugárzunk a veletek készült legsikeresebb felvételekből. Valamint úgy, hogy a pörgetjük középpontjába olyan témákat helyezünk majd, amelyek joggal tarthatnak igényt érdeklődésetekre, bízván abba, hogy e műsor is hozzájárul a szünidő vidám eltöltéséhez. Példának okáért álljon itt a mai adás tartalma. A mesevilágban Ezópusz egyik meséjét, valamint Nissan Mindel az Áldás csatornája című meséjét hallhatjátok Páva Panni és Páva Rita előadásában. Majd a Hóratánc népszerű mesternőjével Rudas Judittal készített beszélgetést hallhatjátok. Rudit nyilván sokan ismeritek, hiszen ahol hórázni lehet, ott ő megtalálható. Rendszeresen tanít a Bálintházban, izraeli néptáncot koreografál és ad elő lelkes táncosaival, és természetesen sohasem hiányozhat Szarvasról, a Lauder táborból. Rudi után a Veselényi utcai iskola 4. osztályosai álmodoznak, tervezgetik nyarukat a pörgetjű mikrofonja előtt. Végül a böngészőt, a programajánlatot hallhatjátok, amelyre most lesz igazán szükségetek a rátok szakadó szabadidőben. Remélem egyikőtök sem fog unatkozni, sem az elkövetkező 40 percben, sem a nyár hátralévő részében. Kellemes szünidőt és pörgetjű hallgatást kíván a műsor szerkesztője, Makra Ildikó.
Mesevilág.
A Rádió Zsé műsora gyerekeknek.
Mesék,
történetek,
legendák. Ezópusz a kutya és tükörképe. A kutya talált egy hatalmas szelet húst. Boldogan igyekezett vele hazafelé. Gondolta, elviszi a városon kívülre, és nyugodtan elkölti. Útját egy patak keresztezte. Keskeny palló kötötte össze a két partot. A kutya óvatosan elindult a hídon, ám amikor a közepére ért, lepillantott a vízbe. A víztükörből egy másik kutya nézett vissza rá, aki egy óriási koncot tartott a szájában. Ez a hús nagyobb, mint az enyém, gondolta a kutya, aki nem tudta, hogy a saját tükörképét látja. Elveszem tőle, és még jobban megtömöm a bendőmet. Ezzel a víztükör felé kapott. A szájában tartott hús nagy csobbanással eltűnt a mélyben. A kutya dermedten állt, majd korgónyomorral elkullogott. Ezopusz, a holló és a vizes korsó. Perzselően sütött a nyári nap. A holló szomjúságtól elcsigázottan repült a kiégett mezők felett, de a nagy szárazságban sehol sem talált vizet. Érezte, hogy ereje a végét járja. Egyszer csak a magasból megpillantott valamit. Lejjebb ereszkedett, hogy megnézze, mi az. Egy vizes korsó volt az. Valaki ott felejtette a fa tövében. A holló reményvesztetten belenézett, és meglepetésében felkiáltott. A korsó alján víz csillogott. Ám örömét hamarosan a kétségbeesés váltotta fel. Arra gondolt, hogy feldönti a korsót, hát ha a kiömlő vízből valamennyit megihat. Ám az ötletet hamar elvetette. A forró talaj egy pillanat alatt beissza a vizet, én pedig hoppon maradok, gondolta. Ám hirtelen eszébe jutott a jó megoldás. Közelben heverő köveket egyenként csőrébe vette, és a vizes korsóba ejtette. Ahogy nőtt a kavicshalom a korsó fenekén, úgy emelkedett a korsóban a víz szintje. Végül annyi kő hevert a korsóban, hogy a holló könnyedén elérte a vizet. Miközben nagyokat kortyolt, arra gondolt, hogy találékonysága megmentette az életét.
Csatornája. Élt egyszer egy távoli, eldugott faluban egy nagyon szegény zsidó fogadós. Alig-alig kereste meg a mindennapi kenyerét, hiszen a környékbéli parasztok ugyanolyan szegények voltak, mint ő maga. Ha nagy néha betért egy vendég, annak nem volt pénze, de ha véletlenül lett volna valami a zsebében, akkor sem volt innivaló a fogadóban. A vendéglősnek hát minden oka meg lett volna a szomorkodásra, de a mi emberünk nem búsolt, nem biza. Házas ember volt, számtalan gyermekről kellett gondoskodnia, de soha egy szóval sem panaszkodott, mindig vidám és jókedvű volt. Nem jeleskedett a tudományban, de el tudta olvasni az imakönyvet. Miután a vendégek nem sok idejét foglalták le, naphosszat imádkozott és a Zsoltár könyvet bújta. De még a zsoltárokat sem sóhajtozva, bánatosan olvasta, hanem jókedvűen, a mindenhatót dicsérve. Csak az bántotta, hogy ritkán találkozott más zsidókkal. A zsidó vándorok elkerülték az eldugott fogadót. Azzal vigasztalta magát, hogy talán jobb is így, hiszen alig ha tudná illendően vendégül látni őket, amikor a maga éhes családjának is kevés jut. Mégis képzelhetni, micsoda boldogságot jelentett a számára a megtiszteltetés, hogy néhány tanítványa kíséretében maga Bálsém Toft tért be a fogadójába. Alig mert hinni a szemének. A tanítványok meglepetése sem volt kisebb, hiszen el sem tudták képzelni, hogy Bálsém Tov miért éppen ezt az Isten háta mögötti fogadót választotta, és miért egy ilyen tanulatlan zsidóházába jött velük. De nem merték firtatni a dolgot, belenyugodtak, mert ha a mester tudatni akarta volna velük az okát, akkor megmondta volna. Nyilvánvaló volt, hogy a gazdának semmije sincs a váratlan vendégek elített kenyéren és zöldségen kívül. Minden zugból csak úgy kiabált a szegénység. A Bálsém Tov indulni készült, de még elmondta a vendéglátójának, hogy adomány gyűjt bizonyos nemes célra. Megkérdezte, nem akarja kivenni a részét ebből a micvából, és adakozni valamennyit. A fogadó szegény már jó ideje nem látott pénzt. Törte a fejét, mit tehetne, hogy teljesítse az adományozás micváját, hiszen nagyon is szeretett volna adni. Hirtelennyében elszaladt és zálogba tette a csizmáját, meg a részgyertyatartókat. A pénzt jó szívvel átadta a Bálsém Tovnak, aki tanítványaival tovább indult. Amikor a szegény ember hazaért, a felesége könnyek között fogadta, a gyerekek jajveszékeltek éjségükben. Már egy fany alatt kenyerük sem maradt. A fogadós nem tudta, mit évő legyen. Senki sem volt, akit ő kölcsön kérhetett volna, és semmi sem maradt, amit elzálogosítson. Elkezdett minhát imádkozni. Kinyitott kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. Olvasta, és eladett a könnye. Most már sóhajtozni kezdett. Nem a saját fájdalmát csiratta, hanem szeretteiért, akiknek éhesen kellett nyugovóra térniük. Késő éjjel dörömből és ugrasztotta ki az ágyból. Részeg paraszt állt az ajtó előtt, aki ordítva követelte, hogy adjon neki inni. A fogadós nem ijedt meg, hiszen már hozzászokott a részeg vendégekhez, így hát beengedte. De honnét szerezzen italt? Az utolsó kortnyit a tiszteletre méltó vendégeknek töltötte ki, hogy lehájimot mondhassanak. Fogta az ott maradt poharakat, és összeöndögette az ajkukon hagyott cseppeket. Vizet tett hozzá, hogy többnek lássék, majd oda nyújtotta a jócskán kapatos embernek. Ejha! Kiáltott fel a paraszt. Még soha életemben nem kóstoltam ilyen csuda itókát. A fogadós örvendezett, hogy egy kis pénzhez jut, és kenyeret vehet a családjának. Az öröm azonban rögvest elillant, amikor a paraszt felkászálódott, és azt mondta. Hálás, köszönet, Moske. Fizetni sajnos mostan nem bírok, mert nincsen pénzem. Azzal elment. A következő éjjel a paraszt újból megjelent, megint felverte a fogadóst, és ismét a csuda itókát követelte. A fogadós a bevált recept szerint teljesítette a rendelést, és várta a véleményt. Nagy örömére a vendég megdicsérte. Ezt nevezem itókának. Elismerően csettintett, majd ismét fizetés nélkül távozott. No, elég az hozzá, a rákövetkező éjszaka is eljött. A fogadós le sem feküdt. Ébren várta a különös vendéget, mert meg akarta mondani neki, hogy már semmit sem tud adni. De még ki sem nyithatta a száját, a paraszt mentegetőzve belekezdett a mondókájába. Nesze, itt van neked ez az öreg részgaras. Én nem tudom, ér-e valamit, tehát mégiscsak pénz. Nem mondd, hogy nincsen már több abból a csudaitókából. A gazda már alig tudott nagy nehezen összeszedni néhány cseppet a maradékból, jócskán felvizezte, és a vendég elé tette. Az elégedetten felsóhajtott, majd elment maga elé dünnyögbe. Csuda, csuda egy itóka. Másnap a fogadós unalbába fényesítgetni kezdte a részpénzt. Addig-addig dörgölte, míg olyan nem lett, mint az arany. És kiderült, hogy valóban az is. Tüstén berohant a városba, és estére étellel, itallal megrakodva tért haza. Még maradt is pénze. Attól kezdve a paraszt törzs vendég lett a fogadóban. Minden áldott nap megjelent, inni kért, és egy-egy öreg részgarassal fizetett. Ez se rossz, mondogatta, de a közelibe se jöhet annak, amit a múltkoriban adtál. Tényleg nincsen már egy csepp se abból a csudaitókából? A vendéglős bizonygatta, hogy már elfogyott, és némi harapnivalóval kárpótolta. Mivel a vendég továbbra is a részpénzzel fizetett, a fogadós kíváncsi lett, hogy honnan szerezhette, és egy nap meg is kérdezte tőle. Hó, az titok, felelte a paraszt. De azért neked megsúgom. Az erdőben találtam, amikor ott tanástam. Különben sajnos nem bírok többet eljönni a kocsmádba. A gyerekeim azt akarják, hogy hozzájuk menjek lakni, és az jó messzire van innét. Nem baj, úgy sincsen már több öreg pénzem. Szóval búcsúzkodok. Moske, te tőled is, meg a csuda itókától is. A fogadós többé nem volt szegény ember. Tágas házat épített a nagy családnak. Elmúltak a szűk esztendők, boldogan éltek. Pontosan egy évvel később a Bálsémtov és tanítványai váratlanul ismét beállítottak. A fogadós ezúttal királyi módon vendégelte meg őket. Elmondta a Bálsémtovnak, hogy az előző évi látogatás óta sorsa csodálatos módon jóra fordult, és elmesélte a részeges paraszt meg a részgarasok történetét. Annyira szerette azt az italt, hogy csak hozzám járt és mindig ilyen pénzzel fizetett, mondta. Majd elgondolkozva hozzátette. Csak azt nem értem, miért volt úgy oda az első napokban, hiszen jószerivel tiszta víz volt a pohárban, nem úgy, mint később. A Bálsémtov elmosolyodott, majd így szólt. Most már felvethetem előtted, hogy a gazdagság, amely ma körülvesz, már várt rád az égben. Csupán mederre és hajóra volt szükség ahhoz, hogy a földre szálljon. Az önfeláldozó adomány és a lelked legőszintébb imája volt a csatorna, amelyen át megkaptad az örök kivaló áldását. Legyen sokáig veled és a család.
Ha csak annyit mondok, szarvas, húratánc, és hogy kedves és rendkívül szerény, mindenki tudja, kiről beszélek. Rudas Juditot, közismerten Rudit nem kell bemutatnom nektek, hiszen túlzás nélkül állíthatom, hogy aki volt Szarvason vagy a Bálintházban, neki köszönheti azt a semmihez sem hasonlítható élményt, melyet az izraeli népzene és a közös táncolás együtt nyújt. Felszabadultság, vidámság, életöröm, szeretet jellemzi a hórát táncolók mozdulatait, s ezen ritka érzések áradnak magukkal ragadó erővel Rudi lényéből is.
Szeretettel köszöntelek a Rádió Zsé rádió felvételén. Te vagy ilyen, életvidám, felszabadult, vagy pedig téged tesz ilyenni a tánc?
Hát rögtön a kérdésedre válaszolva, azt tudnám mondani, hogy én, ha meghalok zenét, mármint izraeli zenét, akkor onnantól fogva én nem bírok tovább magammal, én nagyon szeretem magát ezt a zenei stílust, azt a hangulatot, ami árad a zenéből, de azt hiszem, én magam is egy elég optimista ember vagyok.
Úgy érzem, hogy te is a zene és a tánc elválaszthatatlanok vagytok. Hol és mikor kezdődött ez a szerelem, ez az összetartozás?
Hát azt hiszem egészen kicsi korban, kiskoromtól fogva tanulok táncot, igaz, hogy nem izraeli táncot, hanem baletten nőttem föl, és jazz baletten, és aztán amikor a szarvasi tábor belépett az életembe, onnantól fogva kezdtem megismerkedni ezzel a műfajjal, és rögtön belopta magát a szívembe. És aztán, ahogy teltek az évek, kezdtem felnőni ahhoz, hogy esetleg én is továbbadhassam ezt a tánc stílust másoknak, és onnantól fogva pedig már teljesen az életem részévé vált, és elkezdtem tanítani, és másoknak megmutatni, hogy milyen élvezni ezt a táncot, milyen szeretni.
Én úgy látom, hogy benned egy kettősség van, vagy téged kettősség jellemez. Egyrészt magad is nagyon élvezed a táncot, de ugyanakkor egy fantasztikus érzéked van ezt az élvezetet, ezt az örömöt átadni, és a gyerekeknek is megtanítani. Nekem egy felejthetetlen élmény az, amikor legelőször találkoztunk, fél évvel a nyári tábor után megláttad a lányomat, és a nevén szólítva repültél feléje örömmel, és ez nekem nagyon jól esett, hogy te, aki a Madrihája voltál, fél év után még mindig emlékeztél rá, és tudtad még a nevét is. Te úgy érzem, hogy egy borzasztó nagy érzékenység van benned a gyerekek iránt és a pedagógia iránt. Számodra melyik a fontosabb? A tánc, vagy maga a tanítás?
Azt hiszem, hogy ezt a két dolgot én nem igazán tudom szétválasztani egymástól, mert amennyire szeretek táncolni, annyira szeretem a gyerekeket tanítani, és mindig is úgy éreztem, hogy nagyon jól szót tudok érteni velük. Így mindig az első pillanatoktól fogva közel kerültünk egymáshoz, és az, hogy együtt táncolunk, ez annyi örömöt és annyi élményt adott mind a két részre. Tehát amikor én látom, hogy egy gyerek szeret táncolni, látom a mosolyt az arcán, és látom, hogy élvezi azt, amit csinál, és azért élvezi, mert azt szereti, amit, ahogy csinálom, ahogy tanítom neki, ez engem is nagyon tud motiválni. És ez a két dolog így gerjeszti egymást, és ebből kialakul egy ilyen nagyon szép dolog.
Te minden este meséltél a gyerekeknek. De nagyon mély vonzódásról van szó a gyerekekhez. Talán ez anyai ágról, vagy szülői ágról is öröklődött beléd?
Hát nekem nagyon-nagyon szép gyerekkorom volt. Én ezt az esti mesét, ezt tényleg minden nap megkaptam otthon is. Tehát azt hiszem, hogy egy borzasztó szeretetteljes családban nőttem föl. És a tervem akkor még mindig nagyon szívesen maradnék gyerek. Ez már ugye már nem lehetséges, de próbálom azt továbbadni, amit én otthon kaptam. És a táborban pedig szerintem mondjuk nem én vagyok az egyetlen, aki mesét olvas a gyerekeknek, és aki ilyen szinten szereti a gyerekeket, de mikor ott vagyok a táborban, akkor próbálom az összes energiámat rájuk fordítani, és kellemessé varázsolni ezt a két hetet, amit nem töltenek, mert egyébként tudom, hogy azért nem egyszerű, főleg a kisgyerekeknek szülők nélkül eltölteni azt a pár napot.
Rudi, téged ismerünk a Lauder iskolában tartott hóratáncokról, ismerünk téged az FMH-ból, ismerünk a Bálintházban tartott hóra órákról és örömteli táncokról, amiket a Pannonia Klezmerrel vagy nélkülük tanítod a gyerekeket rendszeresen. Mint pedagógus nagyon sok helyről, mint táncpedagógus, de amikor én fölhívlak téged telefonon, te mindig valamilyen jeles szereplésre igyekszel éppen. Most is éppen egy televíziós felvételről jöttél. Mesélj nekem egy kicsit arról, hogy hogy milyen, mint művész mögött, milyen múlt van, és milyen sikerek, és éppen hol voltál ma is?
Ma éppen nem Izraeli Bence-vel foglalkoztam, egy énekes, aki hát most robban be egy kis így a közéletben, neki vagyok a háttértáncosa, és neki az ő számaira táncolok, pontosabban neki csinálok koreográfiákat, és ez most egy teljesen új dolog az életemben, mert teljesen más, mint az izraeli tánc, tehát közel nyújt hozzá. Kicsit a zene, tehát ahogy megvan hangszerelve az ő muzsikája, az egy keleties stílus, ami azért közel áll hozzám, de hát semmi, tehát nem kapcsolódik egyáltalán az izraeli tánchoz, de mondjuk ettől függetlenül így szeretem csinálni, meg jó kipróbálni, mert úgy gondolom, hogy azért még van bennem így más is az izraeli táncon kívül. Én egy olyan típusú ember vagyok, aki soha nem elégedett így teljesen magával, és mindig szeretne úgy megcsinálni, és mindig jobban. Hát sikerek. Inkább azt mondanám, hogy sokat hívnak, igen, így szerepelni, talán azért, mert...
Mondjuk úgy, hogy szép feladatok. Tehát szép feladatok sorát oldottad már eddig meg. Egy kicsit mesélj ezekről. Tehát nem csak táncos, nem csak pedagógus, vagyis, de elsősorban mint pedagógus, és utána mint táncos is ismernek téged, és hívnak rendszeresen.
Hát amiről tudok egy kicsit bővebben beszélni, az a klezmer zenekarokkal való kapcsolatom, mivel ugye izraeli táncot tartok, ez egy kicsit így kötődik a klezmer zenéhez, bár az egy improvizatív a műfaj, hogy nem egyedi koreográfiák vannak, hanem ott élő zenére megy a élő táncház, és azt mindig úgy szoktam csinálni ezeket a táncházakat, hogy felmérem a körülöttem táncoló embereknek a körülbelül tánctudását, és ahhoz igazítom a lépéseket, hogy mindenki jól érezze magát, és senki ne érezze magát kellemetlenül, amiatt, hogy nem tud valamit megcsinálni, úgyhogy általában ezek ilyen kis könnyedebb, lazább típusú táncházak, amit tényleg pillanatokat mindenki el tud sajátítani. Úgyhogy a fő klezmer zenekar az a Pannonia, de már dolgoztam együtt a Budapest klezmerben, de is velük tavaly előtt volt egy fellépésünk a tánccsoporttal a Budai Park színpadon, pár számra csináltunk neki koreográfiát, és ez egy nagyon szép feladat volt, ezt nagyon szerettem csinálni. Egyébként a tánccsoportot azt nem egyedül vezetem, hanem Rombári Annával csinálom együtt, évek óta dolgozunk együtt, mi csináljuk a koreográfiákat, a Bálint házban alkotunk együtt, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni. És minden nyáron, ami hát ilyen önálló kezdeményezésem, az a augusztusban a Zsidonyári Fesztivál egybekötött intenzív tánckurzus, izraeli néptánckurzus, ami most nagyon-nagyon sikeres volt, azt így elmondhatom, mert kint voltunk szabadtéren, kint a Erzsébet tér kellős közepén, ingyenes volt a táncház, tehát bárki bejöhetett, és minden este nagyon sokan táncoltunk együtt, és ez egy hatalmas élmény volt szerintem.
Meséld el egy napodat nekünk, hogy néz ki egy olyan nap, amiben mondjuk minden benne van, mert ha jól tudom, te még emellett tanulsz is.
Igen. Hát minden napom egy kicsit más, tehát minden napom különbözik. A hétfővel kezdeném, ugye, ami Pécsen történik. Ott van a főiskola, ahol tanulok. Ott egész nap táncolok, és aztán este szoktam visszajönni Pestre, úgyhogy a hétfő az általában ezzel szokott eltelni. De egyébként úgy szokott elindulni, hogy reggel csináljuk a koreográfiákat az Annával a Bálint házban, utána megyek táncórára, utána van a táncsoport a próba, emellett még Héber tanfolyamra járok, és akkor este meg tánc tanfolyam, szóval így, ha így mindent belezsukolok, akkor így körülbelül így ennyi szűken, de azért nem szokott minden nap ilyen sűrű, meg sok, tehát azért inkább azt mondanám, hogy a délelőtteim egy kicsit szabadabbak, akkor áldozok a tanulásnak én is, és a délutánok esték pedig azok általában nagyon elfoglaltak.
Rudi, hogyha lehetne három kívánságod, amit tudnék teljesíteni jó tündér módjára, mit kívánnál?
Ez nagyon-nagyon nehéz kérdés. Három kívánság. Azt hiszem, hogy az első az lenne, hogy egy kicsit több időt kint töltessek Izraelben, és kicsit jobban belemerüljek a táncolásba, mert az így nagyon hiányzik nekem évközben, mert csak így nyaranta tudok így egy-két hetet kint tölteni mindig. Úgyhogy azt hiszem, ez lenne az első kívánságom. A második kívánságom az csak annyi, hogy így boldog legyek, tehát így más nincsen. A harmadik pedig az, hogy ezt így át is tudjam adni, és meg tudjam mutatni másnak is, hogy milyen boldog nekem.
Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy sikerül megvalósítanod.
Én is köszönöm.
Szia.
Nem süt a nap a szemébe, piros cizma van a lábán. Jaj, de szépen kukorékol, felmászott a nyulafára.
Még véget sem ért se volt, már is gondolnunk kell a nyomában járó s hamarosan kopogtató nyári szünetre. Már most el kell döntenetek, ki milyen táborba szeretne részt venni, hova szeretne utazni barátaival vagy a szüleivel. Ne feledjétek, ehhez próbálok ötleteket adni a beszélgetést követő böngészőben.
Ki mit fog csinálni a nyáron? Mit terveztek szünidőre? Jó, látom, mindenkinek van valami terve. Most kezdjük Lucával, mert ő még eddig nem szólt.
Én nyilván nem megyek Olaszországba, meg a szorvoson az első turnusba.
Uh-huh. Olaszországba a családoddal?
Igen.
A tengerpartra?
Igen. Az
nem jártál még ott?
De már olaszoltunk már nyáron.
Nagyon várod? Igen, Judit?
Én is megyek a szorvoson az első turnusba, lehetséges, és megyek én is Olaszországba. Lignanóba, nem mondom, nem megyek, van a Róma, Rómába is megyek, meg ilyen, de aztán megyek Athénba, lehet, de nem biztos, csak lehet az olimpiai játékokra, mert ott vannak a öcsém, ők olimpiai boxolók, és ők nekik ott lesz az olimpia, és akkor ott megnézem őket, lehet, de nem biztos, csak lehet, és Olaszországban mi is szoktunk nyáron menni. Nagyon jó, mert a hegyekbe is, mert ott lakik a rokonunk, nagyon jó. Uh-huh.
És mit csinálsz a hegyekbe nyáron?
A hegyekbe inkább nem megyek, inkább megyek ott rögtön, mert mi kempingbe voltunk, uh-huh. sátorba, és inkább rögtön átveszem a ruhámat, és megyek már a tengerpartra. És ott napozok, meg bemegyek a tengerbe, és ott hajlókat gyűjtök, homokvárokat csak, és reggelenként szoktam sétálni 1-2 kilométert a tengerparton.
Aha, és nem unatkozol egyedül?
Nem, mert ugye ott van apukám, anyukám, és lehet, hogy megint úgy megyünk, hogy a apukámnak a bátyja, az unoka bátyjával, vagy nem tudom, igen, és a feleségével, és lehet, hogy lejön még a ki ott lakik, rokonunk az is.
Na, Kitti, te mit csinálsz?
Hát én elmegyek Dunabogdányba, ott van a nyaralónk. Kimegyek oda, nyaralni egy kicsit, meg szeretnék elmenni Bécsbe.
Miért?
Ne szép hely. Mondjuk,
még nem jártál ott?
De jártam, március 15-én.
És mi volt március 15-én, hogy ez ilyen emlékezetes nektek? Igen, és pont akkor voltál ott?
Igen. Uh-huh. És még apukámhoz is megyek, meg a papámhoz.
Apukád hol van?
Ő Diósdon lakik, mert uh-huh. a szüleim mellett.
Igen, igen. Akkor gazdag nyarad lesz, úgy látom.
Igen,
és a Ildikó?
Hát én a két szarvasi táborba megyek.
Hogy kettő?
Hát mert a sevületi szarvasi tábor, és az azt hiszem az iskolával is lesz. Akkor az nem nyári, de mindegy, az is tábor. És az iskolával is lesz egy tábor.
Iskolának saját tábora is lesz?
Szarvasra megyünk az iskolával.
Ez az első turnusban?
Igen, mert a második túr is az már nagyon tele van. Az ugye az annyira jó, hogy nagyon tele van.
Igen. Én nem biztos, hogy megyek Tájföldre. Bácsi, amit most kimentek, és én a nővérem utánok megyünk majd nyáron. Itt meg Dunaharasztű leszek. Vízi sízek. Láb repülőgéppel.
Mi olyan nevetséges a
bácsi? Hát az, hogy a Rudi egy bátyja.
Miért nem a bátyja?
A Rudi van.
Vagy a bátyjával.
És a Rudi a bátyja. Annyi van, hogy nem tudni.
Igen, mert miért?
Hát körülbelül 50.
Ugye
most a bátyámhoz miért? Most a bátyájáméknál fog. Nyaron egy bátyájém akar.
Hát hány bátyád van?
Őt, hát mondtam már.
Őt? Mind ugyanattól az apukától, anyukától, vagy
nem,
különböző?
Nem, anyukám és apukám.
Rudi, most hagyjak egy picit.
Én megyek a Belencei tóhoz kempingbe, és biztos, hogy megyünk Horvátországba. Mondjuk, hát oda mindig megyünk. És mi, az biztos, hogy megyünk Görögországba. Balatonfüredre megyek.
Hát egész nyáron úton leszel.
Igen. A Balatonfüredre pedig a nővéremmel megyünk ketten.
Ó, hát ez fantasztikus. Nővéred hány éves?
14-16.
És kettőtöket így elengednek a anyukádért?
Igen, mert föltesznek minket a vonatra, és rögtön oda jönnek a rokonok a
állomásra.
Állomásra.
Hú, ez nagyon jó. Na most akkor, Dávid, végre tiéd a szó. Mit csinálsz a nyáron?
Megyek a Lagudar táborba, a második turnusba, megyek Izraelbe.
Izraelbe rokonokhoz?
Igen.
Mennyi időt leszel ott?
2 hetet, és Bnei-Akivával is megyek, az is 2 hét lesz. Fogok.
A Bnei-Akiva hova viszi benneteket?
Jeruzsálembe.
Akkor 2-szer is mész Izraelbe?
Nem. Hanem az úgy lesz, hogy a Bnei-Akivával oda megyek, és mikor ők mennének el, én ott maradok, és a szüleim oda fognak jönni. Elfelejtettem mondani, hogy én is megyek Bnei-Akivával Izraelbe.
Voltál már?
Nem, még nem.
Gondolom várod.
Szép lehet.
Ki volt már Izraelbe közületek? Dávid? És milyen hely? Mit mondasz a többieknek?
Nagyon szép. Sok ott a pálmafák. A tengerpart az nagyon szép. És a siratófal is.
Melyik városban jártál már?
Én Izraelbe voltam.
Na de melyik városokban? Jeruzsálemben
voltam. Tel Avivban. Mert nem igazán emlékszem. Meg nem tudom, mert igen, a Tel Avivi tengerpartnál. Voltál a siratófalnál?
Igen, voltam a siratófalnál.
Böngésző. A böngészőben megpróbálunk minél változatosabb programokat ajánlani nektek, hogy legyen benne táborozás, olvasás, csak esti program, délutáni program, válogassatok kedvetekre. Itt van például mindjárt a Budapesti Nyári Fesztivál, amelyet a Margit-szigeten, illetve a Városmajori színpadon tartanak. A legelső, amire felhívnám a figyelmeteket, a Duna Karnevál című rendezvény június 17-én csütörtökön este lesz, a Gyimes Együttes lép fel a Margit-szigeten. 20-án vasárnap, tehát néhány nap múlva az első emelet ad koncertet. A Dzsungel könyvét láthatjátok a Városmajorban 25-én pénteken és 26-án szombaton. A megasztárokat pedig szintén a Városmajori színpadon 29-én kedden. Padödő koncert július 12-én a Park színpadon. A Vekerlei Gyermekház programjára is felhívnám figyelmeteket. Szervezésükben angol táborban vehettek részt június 21-től augusztus 13-ig tartó időszakban. Természetesen a táborok egy-egy hetesek. Fazekas tábort június 28-tól július 2-ig szerveznek, ugyancsak nyári kézműves tábor július 5-től 9-ig. Már is figyelmetekbe ajánlom a szünidődő programokat, de a budapest.hu weblapon már is olvashatjátok részletesen a programot. A nyitó buli a Petőfi csarnokban kerül megrendezésre június 20-án, 10-től 14 óráig. Fellép ezen a napon az Arany Tíz Musical Studio, táncbemutatót láthattok, Holdvilág Kamara Színház, önvédelmi bemutató és majored bemutató. Olvasni valókból se legyen számotokra hiány, ezért figyelmetekbe ajánlom Hervai Gizella Kobak könyvét, Bálint Ágnes Labdarózsa című könyvét, egy vadonatúj könyvet Zalaba Zsuzsától, amelynek címe 7 lakat alatt, Darvasi László Trapitiét és Varró Dániel szintén új kötetét Túl a Maszathegyen címmel. Akik szeretik az állatokat, javaslom, hogy érdeklődjenek az állatkertben induló zoo táborról. 6 és 12 éves gyerekek jelentkezését várják ebbe a táborba, elég nagy múltú, minden évben megrendezésre kerül, heti turnusokban, a programban kidolgozott tematika alapján ismerhetitek meg a kert állatainak, növényeinek életét, miközben napi háromszori ellátást biztosítanak számotokra, sok-sok játékot, izgalmas program kíséretében. Kaland Zoo weboldalon részletesen megismerhetitek az állatkerti programot. Úgy ismerhetitek meg ezen tábor keretében az állatok életét, ahogyan a látogatók sohasem láthatják. Bepillanthattok az állatok életébe, közvetlen környezetükbe, valamint az állatkerti dolgozók mindennapi munkájába. A táborokat június 14-től, tehát mától augusztus 27-ig folyamatosan szervezik, és alapdíja 22 000 forint, de akinek állatkerti bérlete van, a 19.500-ba kerül. Remélem, mindannyian találtok magatoknak kellemes programot, a következő héten pedig folytatjuk a sort. Addig is kellemes szünidei pihenést és kikapcsolódást kíván Makra Judikó. Remélem, jól szórakoztatok, ötleteiteket, észrevételeiteket és önkéntes mesemondók jelentkezését örömmel várom az alábbi e-mail címre: bdafna@freemail.hu. A viszont hallásra egy hét múlva.